Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, meg ilyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punks Not Dead Miklós. Kívánok a kedves hallgatóknak, ez a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, a szerkesztő Árva Brigitta, egyelőre Krisztián fényesíti itt a gombokat, de hamarosan visszatér Kemény Dániel, és az önök, illetve a ti telefonjaitokat Kis Mária fogadja, Huan elkészítette a szokásos videót, és természetesen Kardos József is ott van a háttérben. A mai Annó Budapest a múlt heti Annó Budapestnek a folytatása, amikor arról beszélgettem önökkel veletek, hogy ki hogyan, milyen nehezen vagy milyen könnyen építette fel a házát, azért kiderült, hogy egyáltalán nem volt könnyű sem az építőanyag beszerzése, és hát, ha jól emlékszem, Győri Laci telefonjára, tehát ő neki 2 évvel telt az, hogy építési engedélyt tudjon szerezni az önkormányzattól azért, hogy kibővítse az ingatlanát, amit aztán 4,5 hónap alatt, vagy 4 hónap alatt felrántott, erről is beszélgettünk vele. És akkor arra gondoltunk, miután néhány hallgató kimaradt, hogy talán érdekel benneteket ez a téma, önöket, és esetleg elmesélitek nekünk, hogy mennyire volt könnyű, vagy mennyire volt nehéz, és mi volt a legnehezebb egy ház, vagy egy nyaraló felépítésében. Úgyhogy 2406953, 2407953 a telefonszám, és természetesen a Viber is a rendelkezésünkre, rendelkezésetekre, önök rendelkezésére áll a 06303030953-as számon. Nyilván mindenki be van sózva, de hát azért azt láttam, mint a hírekben hallottuk, hogy milyen magas a részvételi arány, be kell vallanom, hogy az önök alázatos narrátora is már a kora reggeli órákban ott volt, és így csodálkoztam is, hogy Erzsébetvárosban a 23-as választókörzetben milyen sokan vannak előttem is, és utánam is, és folyamatosan jöttek az emberek, tehát úgy éreztem, hogy valóban sokan fognak elmenni szavazni, és hát ez igazából jó, tehát azt gondolom, hogy nektek, önöknek nem kell felhívni a figyelmét, hogy ha még nem szavaztatok, akkor kapjátok össze magatokat, és a személyigazolványt, illetve a lakcímkártyát, és gyerünk szavazni. És a vonal túlsó végén itt van már velünk Őrfi József építész. Jó reggelt, de hogy jó reggelt. Hello, szia!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Igen, egy kicsit túlperögtem ezt a reggeli ritmust. Szóval olvastam egy veled készült interjút, amiből az derült ki, ugye építettél egy házat, ami nagyon sok díjat nyert, de az interjúban azt mondod, hogy nagyon sok energiámba került, hogy legális legyen az építkezés. És akkor azt gondoltam, hogy mi is történt pontosan, és milyen is ez a ház, amiben legálissá kellett tenni az építkezést. Mitől volt ez különleges?
Hát 2014-ben volt ez a történet, amikor én engedélyeztettem hasonlóan a házbővítésünket, mint abban a történetben, amit az előbb említettél. Uh-huh. Könnyű szerkezetes favázas épület volt, és 2014-ben még más volt a szabályozás, ezért nekem is nagyon meggyűlt a bajom ezzel akkor. Csak ilyen egyedi termékként tudtam leengedélyeztetni a padlót, a falat, a mennyezetet, a tetőt egyesével. Azóta már sokkal egyszerűbb a szabályozás, uh-huh. Most már ez nem ennyire nagy dráma, most már lehet nyugodtan könnyű szerkezetes favázas házakat rajzolni, ugye mondom én ezt tervezőként, uh-huh. Bejelenteni, megépíteni. Akkor még ez sokkal problémásabb volt.
Aha. Időnként én is ugye építőiparban dolgozom, de néha gyanítom azt, hogy hamarabb megvan a lakhatási engedély, mint az építési engedély egy-egy Balaton körül ingatlannál.
El tudom képzelni. Ja.
Na, akkor mesélj a házépítésről.
Nem tudom, hogy mennyire ajánlható a történet. Nagyon egyszerűs hétköznapi okokból vágtam bele a ház bővítésbe, jött a kisfiunk, nem fértünk el, és kénytelenek voltunk valamit kitalálni, pénzünk pedig nem nagyon volt. Ez ideig azt hiszem egy klasszikus ilyen magyar történet. Uh-huh. Spóroltunk először 3 évet, úgy próbáltuk félretenni a pénzt apránként havonta, egy keveset, és akkor 3 év alatt, ami összegyűlt, azt aztán 4 hét alatt elköltöttem. És hát ez a 4 hét, ez arról szólt, hogy akkor a saját cégemen keresztül bonyolítottam a dolgot, volt 2 ács, volt 1 könyvüves, én voltam a segédmunkásuk, tehát így 4-en rántottuk fel a házat. Tényleg az is hasonlóan a másik sztorihoz, úgymond kirobbant a földből, és akkor kicsi pince, nagy faláz, tető alatt lezsindeljeztük a tetőt, és hát ugye ott álltam aztán 1 forint nélkül, meg ember nélkül, minden nélkül, de volt egy hatalmas, panorámás fedett teraszunk, ami előtte nem volt, úgyhogy nagyon látványos volt, meg lehetett neki örülni. Hát utána apránként, munka mellett, félretett pénzből, mindig ahogy az idő meg a pénz engedte, végül is 3 év alatt egyedül csináltam meg mindent, a rétegrendek kialakítását, a hőszigeteléseket, a fóliázásokat, a külső-belső burkolatokat, egyedi bútorokat. Mindent újra hasznosítottam, amit el tudsz képzelni, mert egész egyszerűen az volt a vezérfonal, hogy hogyan tud ez a legolcsóbban kijönni. Nem valami modoros attitűd miatt, hanem egész egyszerűen ugye üres volt a pénztárca.
Aha, te ugye Makovecz tanítvány vagy.
Makovecz tanítvány vagyok, igen, nagy megtiszteltetés volt nekem, hogy 1 évet közvetlenül nála dolgozhattam.
És alatta is tanultál?
Igen, hát ez gyakorlatilag ugyanazt jelenti, ezt úgy képzeld el, hogy a régi céhek mintájára csinálja a Kóskároly Egyesülés a vándoriskolát. Fél évente munkahelyet kell váltanod, de ahol dolgozol, ott a mester az felel érted és tanít téged, tehát amellett dolgoztat, de tanulsz is tőle közvetlenül, tehát ez egy viszonylag személyes viszony. És akkor fél évente munkahelyet kell váltani az egyesülésen belül, és hát ez egy nagyon nagy dolog, ha valaki személyesen a Makovecznél kaphatott helyet, mert ugye limitált volt a lehetőség, az pedig végképp, hogyha ő azt mondta a aktuális vándorának, hogy figyelj ide, maradj itt még 1 fél éve.
És ez ugye nem csak tervezésről, nem csak...
Egy évet voltam.
Ugye ez nem csak...
Nagy dolog volt.
Gondolom, ez nem csak tervezésről, rajzolásról szólt, hanem időnként fizikai munkáról is.
Hát esetemben igen. Egyébként nem volt ez ennyire jellemző. Inkább nyáron voltak ilyen építések, amiket az Egyesülés szervezett. 2 egymást követő nyáron egy-egy kápolnát építettünk fel, például az én vezérletemmel, és akkor oda jöttek vándorok is segíteni, mi egyetemi hallgatók is, helyi civilek.
Ez olyan jó.
De évközben nem volt általános ez, tehát ezt inkább így képzeld, mint ilyen nyári gyakorlat.
Ja, mint ahogy a mamisok is elmennek, és akkor gyékenyesen felrántanak egy ingatlant.
Így van.
3,5 év alatt épült fel a házad. Mi volt a legnehezebb? Nyilván az állandó pénzhiány az meghatározta a ritmust, de hogy akkor, amikor összegyűjtöttétek 3 év alatt a pénzt, amit 4 hónap alatt elvertél, elköltöttetek 4 hét alatt, akkor mit gondoltál, hogy mikorra lesz kész a ház?
Hát őszintén szóval mindig a következő feladat lebegett. Ez kicsit úgy képzeld, amikor befogják a lovat a szekér elé, és akkor a répát belógatják oda az arca elé, és akkor a ló ugye csak a répára koncentrál. Tehát ez nálam is így működött, be voltam fogva ebbe a történetbe, és mindig arra fókuszáltam, hogy a következő lépés legyen meg. Valamiért volt bennem egy ilyen nagy hajtóerő. Egyébként a legnagyobb nehézséget az jelentette esetemben, hogy egyedül csináltam mindent, a monotónia tűrésre volt a legnagyobb szükség.
No.
Tehát egy építés az nem feltétlenül egy ilyen látványos, hősies dolog, hanem nagyon pici, egyszerű, unalmas részfeladatoknak a sora. Sok pici tevékenységet kell elképzelned egymás után rakva időben. Egyesével egyiknek sincs látszatja, egyikben sincs köszönet, és igazából a legutolsó pillanatig még nem lehet érteni, hogy mit akart az illető, aki itt mókol már 3 éve. Tőlem is többször megkérdezték ott a szomszédok, például olyan faléc burkolatos a házam, hogy akkor én ezt majd még levakolom, ugye? Tehát nem nagyon volt érthető, hogy én ott mit csinálok. Aztán, amikor eljött a fotóművész és lefotózta, akkor hirtelen az ő képeim megjelent, hogy én mit is akartam ott csinálni. De nekem a legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy 3 éven keresztül ne veszítsem el a fonalat, mert mindig csak csináljam meg azt a következő unalmas feladatot, ha esik, ha fúj, van egy kis időm, van egy kis pénzem, tessék kimenni munka után és csinálni. Tehát ez volt benne a legnehezebb.
Tehát ez nem csak egy ilyen hétvégi idézővel kezdődik meló volt, hanem minden nap munka után még biztos egy kicsit mókoltál a házon?
Igen, így kell elképzelni, igen.
És ezt hogy viseli az ember családja?
Hát ugye utána jött még a kislányunk is, tehát ez egy ilyen
időszak
volt. A páromnak nem nagyon volt ideje meg energiája igazából azt nézni, hogy én őket ott körbeépítem. A régi részt azt használták zavartalanul, egy ilyen átjárást mindig biztosítottam nekik, de valójában én kint voltam, ők bent voltak, nem nagyon volt köztünk interakció, egyszerűen hát ismered talán ezt az időszakot, nem is nagyon van rá lehetőség, mindenki csinálta a dolgát.
Akkoriban jobban voltak még elérhető áron és használható mesterek? Mert aztán ugye mindenki kiment külföldre dolgozni, tehát az építőipar az ettől szenved, teli van ukránokkal, vietnamiakkal.
2008-ra vezethető szerintem vissza, amikor a válság volt, hogy ott hirtelen megtört valami az építőiparban, és ami kontinuitás addig volt, voltak mesterek, stb., az ott hirtelen eltört. Ugye nagyon sok bizalmi kapcsolat megszakadt, és sokan új életet kezdtek, kimentek külföldre. Igen. Ugye én 2014-ben építkeztem, 1 millió forintot sikerült összeraknunk 3 év alatt, de az akkor nagy pénznek számított, mert annyira nem volt senkinél pénz, és annyira nem volt a mestereknek megrendelése, hogy egyébként embert lehetett találni, de ők már nem azok voltak, akik a legjava, hanem ők kint voltak már akkor külföldön. Úgyhogy én nem voltam nagyon nyitott ebbe az irányba, azért sem, mert kifizetni sem tudtam volna őket, meg hát én tapasztaltam hiányosságokat. Sokkal megnyugtatóbb volt az én esetemben, úgyhogy nagyjából tudtam ugye építészként, hogy mit csinálok, hogy aprólékosan mindent végigcsináltam, és akkor tudtam, hogy ez meg van csinálva, nem csak úgy néz ki.
Aha. Volt olyan eset, ami mondjuk a legnagyobb traumát okozta, vagy leginkább fölkaptad a vizet, vagy oda vágtad a kalapácsot, vagy bármelyik kezedben lévő eszközt a földhöz, fához, falhoz?
Igen, az elektromos szerelésnél veszítettem el a türelmemet, egy nagyon kedves barátunk felajánlott, hogy segít. Én nekem, ha valami kínai, akkor az az elektromos szerelés. Tehát fel tudok mondjuk egy kapcsolót, vagy egy konnektort szerelni, meg leszerelni, de ennyi.
Igen.
Az, hogy ott azokkal a kábelekkel mit művelnek, azt fel nem foghatom. Tehát rá voltam utalva a barátunkra. És végül kiderült, hogy ő inkább csak segíteni akar, de nem nagyon volt rá ideje. És amikor sokat szóra szembesültem vele, hogy még mindig várni kell, még mindig várni kell, ott volt egy pont, amikor elveszítettem a fonalat, mert nem tudtam miatta haladni. Úgyhogy ott végül be kellett látnom, hogy kell hívnom egy másik szakembert, és akkor az jött, és megcsinálta nagyon gyorsan, és akkor eloldódott ez a feszültség. Azóta sincs semmi gond azzal a villanyszereléssel, hál' Istennek, tehát ez egy jó mester volt. Én meg tudtam haladni. Nekem ez volt a legnehezebb, hogyha nem csinálhattam, tehát ha nem haladhattam előre. Tehát nem azt a befogott lovat, hogy visszatérjek a
beszélgetés
elején. Tehát azt meg nem mondhatod, hogy ott van az a répa, de figyelj, most ne foglalkozz már vele.
Ja.
Tehát az mindenképp szeretné azt a répát megszerezni, én is így voltam vele, ez a belső kényszeremnek folyamatosan be kellett úgymond teljesülnie, hogy ez is elkészült, az is elkészült.
Igen, az egyik barátom éppen lakást felújított, és segítséget kért, hogy ajánljak neki szakembereket, és mondtam, hogy nem szeretnék, tehát a barátságunk menne rá.
Megértem.
Tehát nincs...
Megértem, mert így van. Mi gondold el, amikor építész tervezőként kapok ilyen kéréseket, hát ugye ez sehogyan sem jó. Most van egy kivitelező partnerem, elég megnyugtatónak tűnik, de ritka, mint a fehér holló. Tehát nagyon nehéz megnyugtatóan ajánlani bárkit, ugye összecserélődnek a szerepek, akkor valami nem stimmel, akkor téged vesznek elő, miért ajánlott. Segíteni akartam, mert te akartad, hogy segítsek, mert nem tudsz jól kijönni belőle.
És most nagyon eltűnt a pénz az építőiparból. Szóval azt azért
igen,
látom.
Igen, érzékelhetően visszaestek a megrendelések. Tehát ugye én tervező vagyok, nálam először érzékelhető, hogyha ha nincs pénz az építőiparban, hiszen engem keresnek meg először az ügyfelek, és akkor keresnek meg, hogyha építkezve szeretnének majd, és a pénznek legalább a nagy része rendelkezésre áll, vagy legalább látják, hogy honnan lesz. Ugye akkor mernek bizalommal oda menni egy tervezőhöz, hogy akkor kezdjük el kitalálni, hogy mi lesz itt. Hát viszont én vagyok az első, aki érzékeli, hogyha nem jönnek.
Igen.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogyha nálam visszaesnek a megrendelések, akkor várhatóan a következő hónapokban vagy szezonban visszaesik az építőipar. Én most ezt tapasztalom sajnos, hogy kevesebb a megbízó.
Igen. És milyen díjakat nyertél az épülettel, amit sikerült azért fölrántanod?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog volt, tehát én egyáltalán nem számítottam rá, hogy díjakat fogok nyerni. Tehát életem egyik legnagyobb kellemes meglepetése volt az, ahogy az emberek fogadták ezt a házat. Médiaépítészeti díját nyertem vele, de ezt nem úgy képzelte, hogy csak úgy odaadják, hanem ezt meg kellett szerezni. A adott évben felépült magyar projekteket, léptéktől és műfajtól függetlenül egy külföldi zsűri megszelektálta, és akkor a külföldi zsűri megmondta, melyik szakmájuk az öt legértékesebb projekt. Most gondolj bele, már ebbe belekerült a mi kis házunk, hát egyszerűen nem hittem el. És utána az öt döntősnek, meg ott meg kellett védeni egy újságírókból álló zsűri előtt, hogy mit miért csinált, hát azt is megnyertem, és akkor az lett a fődíj, de mellette pedig megnyertem a közönségdíjat is, ugye meg voltak szavaztatva az emberek interneten keresztül, melyik tetszik nekik a legjobban, ők is ezt választották ki, és még a belső építészeti különdíjat is megnyertem vele, tehát egy ilyen teljes tarolás volt abban az ügyben a dolog. Hát emellett beválogatták a visegrádi négyet családi házaira, ez is díjnak számít a szakmában, akkor viszik ki egy ilyen vándorkiállításra, és akkor a te házad képviseli éppen Magyarországot, illetve a Highlights of Hungary-nek jutottam be a döntőjébe, az ugye nem csak építészet, hanem minden, amit el tudsz képzelni, közösségi dolgok, civil aktivitás, filmek, minden egy platformon van, és egy ilyen válogatásba bejutottam még a házunkra a legjobb 10-be, abban az évben, és akkor ezek nagyon nagy dolgok voltak, szóval nagy hatással volt, és nagyon sok médium lehozta, úgyhogy hát ez egy különleges sztori volt, nagyon sokat kellett utána gondolkoznom rajta nekem is, hogy ez most itt mit tört.
Ja, minden esetre gratulálok hozzá, és örülök, hogy egy kicsit beszélgettünk. Örfi József építész volt a vendégünk. Viszont hallásra, szervusz!
Szervusz!
24.06.953, a 24.07.953, Kemény Dániel átvette a gombokat, és egy hallgató van a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én vagyok?
Igen!
Péter vagyok, Lincsében beszéltünk már többször.
Hello, szia!
Na, így a Kalákában építkezésről szeretnék mesélni, amikor a zsinórnak melyik oldala az egyenes.
Hallgatlak!
Amikor azt csináltunk otthon anyukámmal kerítést, ki volt zsinórozva, jött a szomszédság, na akkor lássuk ki az árkot. Na akkor a brigád egyik fele a zsinót jobb oldalán látszott, a másik meg a bal oldalán. A kettő nem ért össze.
Te Ferenc, mi történik a háttérben nálad?
Várjál, gyorsabb hangszorú.
Jó, igen, tehát.
Na itt vagyok. Na, hogy a két oldal az így egyenes volt, csak éppen az egyik brigád fele a 80 méteres szakaszon, ez a brigád egyik fele a zsinór egyik oldalán vásott, a másik meg a másik felén.
Az, ja, igen.
És akkor így találkoztunk közepén, és volt köztünk
egy zsinór.
Két árfolyam különbség,
igen.
Mert hogy a brigád egyik fele az egyik fejét, a zsinór jobb oldalán vásott, a másik meg a bal oldalán.
Hát ezt azért nem ártott volna egyeztetni.
De ugyanezzel a problémát találkoztam a unokabátyám házaépítésénél, ahol ugyanezt a problémát elkövették. de az azt jelentette, hogy én mentem oda a tetőt csinálni. Uh-huh. Meg födémet. Meg volt a ház, és akkor reméltük az egyik oldal, hogy 6 méter 12 centi a kerint a távolság. Letattunk mindent hozzá. Aztán raktuk a gerendákat, 1, 2, 3, 4, 5, aztán becsült a közepére, mert hogy a másik oldalon meg 7 méter volt a távolságban a zsinórnak a másik oldalára sikerült kiásni a gerendát.
Klasszikus amatőrizmus.
Alapot. Uh-huh. Úgyhogy a 12 méteren volt a házba egy méter különbség. És akkor erre csinálják tetőt.
Hát az meglehetősen nehéz volt, de nyilván ezért kétszer kellett volna mérni és egyszer vágni.
Hát én úgy mentem oda, hogy azt mondta Bracsó, hogy minden párhuzamos.
Uh-huh. Hát általában
hát
igen.
Nem volt az. Uh-huh. És akkor erre kellett egy olyan tetőt csinálni, ahol a egyik fele meg a másik fele között volt egy méter különbség, amikor egy sima 50 fokos tetőbe 50 egy méter különbség van az egyik meg a másik fele között, és akkor az így hozd össze valahogy.
Hogy lett ebből ház végül?
Én ennyit nem szemettem. Na mindegy, másik történet, amikor jött a burkoló.
Azok nagy zsiványok.
Fürdőszobáknak a WC-t, meg az ilyesmit. Uh-huh. De nem várta ki a lukat a WC-nek, és egyszerűen így fogta a WC-csészét, és így ráfúrt a csempére, de nem várta ki a lukat, nem volt lefolyás.
Jó, tehát hogy az biztos, hogy nem burkoló volt, annak valami más volt a szakmája.
Lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy videnszerelő volt, de minden csiti-fiti meg van csinálva, megyünk a WC-re, lehúzzuk a WC-re, és így jön fel vissza a víz, aztán kiderült, hogy a burkoló csávó az így lusta volt a lefolyáshoz összegötni.
Igen, nyilván amikor eszrihezték, akkor ki kellett volna zárni azt, de mindegy, hát szerintem az biztos, hogy egy...
Hát a építőipar ez mindig egy... meglepetés.
Hát akkor meglepetés, igen, tehát, hogy most így gondolkodom, hogy már amikor a barátok jöttek kerítést építeni, akkor is elrontottátok, aztán amikor kellett csinálni a tetőt, akkor is el lett nézve, aztán a burkoló is elrontotta, tehát biztos, hogy nem a legjobb adatbázisból dolgoztatok, amikor a szakembereket összeszedtétek. De hát igen, hát erről beszélgettünk az előbb Örfi Józseffel is.
Vannak csodák.
Hogy vannak csodák.
Átom a szót továbbiaknak.
Oké. Okay. Köszi szépen, viszont rá a szervusz, menjél szavazni. 24.06.953, illetve 24.07.953 önöket mennyire nyomasztotta, mennyire érezték sikernek, amikor felépült végül a házuk. Erről szól az Annó Budapest, és persze elmesélhetik, hogy melyik szakmával volt a legnagyobb problémájuk, vagy mondjuk adott esetben melyik hivatallal, vagy melyik tüzéppel. Halló, jó napot kívánok!
Szia, Imre vagyok!
Hello, Imre, szia!
Na, én 85-ben nősültem.
Gratulálok.
Anyósomnál laktunk egy darabig, és elterveztük, hogy építkezni fogunk. Akkoriban ifával fuvaroztam, úgyhogy az is nagy segítséget jelentett, hogy nem kellett fuvaré fizetni. Aha. Meg lehet oldani sok mindent, például ha befizettem 3 köbméter sódert a sóderbányába, hát nekem felpakolták a dupláját.
Az igen.
Egy százas adakodó gépnek. Uh-huh. Aztán annyi, volt, amik annyit pakolt, hogy folyt lefele a hosszú platósifa oldalán a sódert. Aztán például a cementtel is sikerült megcsinálni azt, hogy egy papírt befizettem, de kétszer fordultam a cementtel az egy papírral. Két autó cementet hoztam el, ha érthetően mondom. De azt mindig megcsinálták, olyan ügyesek voltak ezek a nemzetiségi rakodók, vagy hogy mondjam, hogy 50 mázsát fizettem, ők a 60 mázsát belepakolták, úgyhogy ezt nem bírtam megszámolni a portás, hogy hány zsák cement van a platón.
Ugye 85-ről beszélünk, még rendesen tombol a szocializmus.
80, igen, 85-ben ősültem, de 88-ban kezdtük az építkezést, aha. De még akkor is ilyen dolgokat meg lehetett csinálni.
Igen.
Aztán 88-ban csináltuk az alapot, Mondták, hogy nagy volt a rokonság, mert anyósom mégis négyen volt egy testvére, apósom mégis, anyámnak is volt két testvére. Ó, valami kitalált, hogy nem kell ide mester, mi az alapot megbírjuk csinálni
hogyne,
magunk
persze.
Is.
Hogyne, persze, hogyne, igen.
Hát megy, hogy hogyan, az volt az érdekes. Mert valaki nézegeti, mikor kész lett, hogy hát figyeljetek majd, ez egyik sarka se 90 fokos, vagy 80-valahány, vagy 90-valahány, de egy sincs 90 fokba.
Oh.
Mit tudunk ezzel most már csinálni? No, talán kerestünk olyan embert, aki értett az építkezéshez.
Az sos árt.
Aztán, hát azt találta ki, hogy csináljuk úgy, hogy a falazó téglát kezdjük el úgy rakni, hogy a lecsünk a betonról, az alapról, az egyik végén. Aha. Tehát a másik végén is lecsüngött, gyakorlatilag a másik oldalon csüngött, tehát hogy egyenesen menjen a fal.
Igen.
Azt így valahogy sikerült is derékszögbe hozni a falat.
De volt egyáltalán, tervrajz, ami alapján dolgoztatok? Vagy...
Jó, még a tervrajzról is akarok mondani.
Aha.
Hát én a nagy szemmel tudod, átalakítottam a tervrajzot, hát na, nekem úgy azt hittem, hogy majd úgy jobb lesz. Tudod, van a három főfal.
Igen.
És a középső fal, azt én arrébb vittem 60 centivel, mert a betongerenda hosszai úgy voltak, hogy 60 centi különbség. Igen. Tehát volt 360-as betongerenda, 420-as, 480-as, 540-es, stb. Érted? Úgyhogy a betongerenda azt stimmeljen, azt rá lehessen tenni, mert tetőteres, tetőtérbeépítéses a ház. De arra nem volt nekem eszem, hogy hát a kémény az ott megy a főfalba benne. Érted? Na most így fel lett húzva a ház, akkor már tetőtérre került a sor, de hát akkor jöttem rá, hogy hát a kémény az itt megy bent a szobába, érted? Mert a fal arrébb lett féve.
Az arrébb ment 60 centivel, igen.
Hát, na, az emegyek egy embernek az volt a napi munkája, hogy aznap felhúztatta kéményt a tetőtéri szobába. Hazamentem, megláttam, jaj Istenem, fogtam, letettem a kéményt. Aztán kitaláltuk, hogy vigyük ki a házon kívülre, mert ez így nekem nem tetszik, hogy ott megy a kémény a szobába.
Igen, hogy van egy kémény a szobában, igen, hát, tehát csak úgy áll.
Nem tetszik, de hát lehet, hogy jó lett van az úgyis, de persze. Mondjuk nem annyira, mert ilyen lignittel tüzeltem, ha tudod mi az a lignit,
igen,
gondolom.
Tudom.
Ilyen faszén, és hát tönkretett a kéményt, úgyhogy talán jobb is, hogy ki lett víve a házon kívülre, mert az, akkor ott lett van a szobába, tönkre, ott ment volna tönkre a szobába.
Mennyi idő sikerült felépítenetek a házat?
Hát, mennyi idő?
88-ban kezdtétek. Ja, most, igen, igen.
Hát, de bent lakunk, beköltöztünk már egy-két év múlva, szóval ott lakunk, most már azt sem mondhatom, hogy lakunk, mert valamikor hatan voltunk, de most már csak egyedül maradtam sajnos.
Aha.
Meghalt a feleségem 49 éves korában.
Részvétem.
Köszönöm szépen. No, akkor folytatom tovább, milyen problémák voltak, ha még beszélhetek.
Hogyne, persze, hiszen teljesen elképesztő, még az is csoda, hogy elkészült végül a ház, ahogy így hallgatom. Hát, tehát hát amit el lehetett rontani, azt elrontottatok rajta.
Az biztos. Hát meg no, pénzünk se volt nagyon sokat, nem úgy álltunk, mint Lölő, de még akkor lehet, hogy Lölő se volt gazdagabb ember,
akkor
mint én,
nem,
de mindig.
Nem, igen. Sőt, akkor még azt hiszem, hogy...
Sőt, azt hiszem én is, hogy még lehet, hogy ott se tartott, ahol én. Na, akkor rakták a falat a lakószinten. Megint hazamegyek délután este, akkor nézegetem én ezeket az ajtókat, hogy hogy állnak ezek az ajtók.
Aha, nyílászárók.
Öt ajtó volt. Tessék?
A nyílászárók.
Igen, a nyílászárók, igen. Hát, nagyon furcsállottam én ezeket, hogy állnak. Hát az öt ajtóból négy nem, fogtam egy nagy csavart, tudod, madzagra kötöttem, azt oda tettem az ajtóhoz, tudod, ez a függő, vagy nem
függőn,
tudom
igen.
Mennyire.
Persze.
Ja, hát ez nem passzolt, nem párhuzamosan ment a csavar az ajtóval. Ötből négy esetben.
Oh.
Az egy ajtó is csak lehet, hogy véletlenül sikerült úgy, hogy függőbe volt. Hát, na, jönnek másnap, na mondom, fiúk, ezeket ki kell szedni, ezt a négy ajtót szedjétek ki, azt csináljátok újra.
Oh. De honnan szerezted a szakembereket?
Hát, no, most mondjam azt, hogy legtöbbször egy testvérpár volt, aki az egyik, az meg volt a kőműves szakmája, de hát kicsit jobban szerette a tütüt, mint ahogy kellett volna. Úgyhogy azzal volt, mikor úgy jártam, hogy fogta a hóblit, hát hallottad, mert ez szólt, ez ilyen simító, amivel a maltert simítja el a falon, amikor elindult az egyik oldalra a hóblival, de nem tudott megállni, mert vitte a lendület szegényt a földig. Aztán az is előfordult ezzel jó emberrel, hogy hazamentem délfelé, a feleségem szólt, hogy gyertek ebédelni, kész van az ebéd. Uh-huh. Akkor is a tetőtérben simították a maltert, vagy a vakolatot, vagy mi csináltak, mindegy. De azt szólok neki, hogy Béla, gyertek ebédelni. Hát az egyik, az le is mált, mert akkor még csak létrán tudtunk felmenni, uh-huh. Még a lépcső nem volt kész. Igen. Az egyiknek sikerült lemászni a tetőtérről. Az a Béla, az már nem tudott lejönni délbe. Hát, mert én voltam a hülye végül is. Én a fél liter pálinkát minden reggel oda tettem, meg a rekesz sört, tudod?
Oh.
Én azt hittem, hogy az emberek akkor isznek, amikor szomjasak, de hát ők nem úgy voltak ezzel, hanem lehet, hogy beverték a rekesz sört már délelőtt.
Ja, nyilván, tehát addig kell meginni, amíg van, utána
hát
fölösleges.
Hát nehogy megromoljon, igaz?
Igen, a pálinka is megromlik reggeltől délig.
Igen, igen. Hát ilyenek voltak, de hát sok minden történt, ami nagyon érdekes volt. Mit is akartam még mondani? Értelem nem jut eszembe valamit.
Mennyi pénzbe került? Mennyi pénzedbe került? Mennyi pénzedbe került az építkezés?
Ó, az már régen volt, még az én memóriám az elég hiányos. Uh-huh. Nem tudom, de sokat megforoltam, az biztos, mert én a fixesi fával hordtam a követ az alapba, mondom, cementet, sódert, mindenfélét.
Feketén, ja, persze.
Azon sokat megbírtam sórolni. Hát mennyi pénz, de... Ja, meg úgy volt még akkoriban, tudod, hogy 3%-os kölcsönt adott az állam, hogy aláírtunk két gyereknek,
aha.
Aztán a két gyerekből 4 lett, úgyhogy... Na, de... Szóval sokat jelentett az a segítség, amit az államtól kapott az ember még akkoriban.
Mit volt,
igen.
Mi volt a legnehezebb fázis az építkezésnek, amiről azt gondolod, hogy amiről már beszélgettem Örfi Józseffel is, hogy mikor hajította oda a hóblit, vagy a kalapácsot, vagy a vakolókanalat.
Még akkor nyugodtabb ember voltam fiatal koromban, uh-huh. Úgyhogy nem nagyon hajigáltam a hóblit, meg hát ez talán számításba is vettem én, hogy hát ez nem ez egy olyan szakember, mert hát no, azt lehet mondani, a töredéke pénzért eljöttek dolgozni, mint egy komoly szakember, de ha meggondoljuk, lehet, hogy érdemesebb volt volna komoly szakembert fogadni, legalábbis ilyen ajtó-ablakbeállításokhoz, érted, hogy ne az 5-ből 4 nem volt függőbe, hát ez elég rosszul esett, mikor megláttam őket.
Igen, értem. Hát köszönöm szépen, hogy hívtál.
Szívesen.
Viszont hallásra. Szervusz.
Szia.
Azt hiszem, hogy Szőnyi Feri mondta azt, hogy a függőlegesnek nincs alternatívája. 24.06.953, mert a 24.07.953 az Annó Budapest még ma is az építkezésről szól, és itt hívom fel a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy 3:30-ig tart ma az Annó Budapest, mert 3:30 után Rózsa Péter egyfajta ilyen választási műsora lesz, gondolom friss eredményekkel, meg beszélgetőnökkel, meg mindenféle érdekes, izgalmas dolgok lesznek 3:30 és 4 között, úgyhogy hogy egy kicsivel korábban fogom elhagyni a fedélzet. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szintági vagyok, és a kis színes sztorim arról szól, ha na. Az értelmiség építkezik.
Az a legjobb.
Igen, de aztán beletanultunk, rengeteg szakkifejezést tanultunk meg, hál' Istennek, úgyhogy aztán már nagyon gyakorlottak voltunk, de körülbelül a Gerald Darrell, Örkény és Váncsa István egyvelegében zajlott a mi építkezésünk.
Mikor
körülbelül.
Volt ez?
Ez Budaligeten volt, miután kinőttük a 13. kerületi lakást, uh-huh. A gyerekek megszülettek, és gondoltuk, hogy hú, nagyon fogunk zöldövezetbe rakni.
De jó.
Hát aztán kezdődött körülbelül azzal, hogy anyósom egy külkelvállalatnak a jogi osztályán volt titkárnő, és megkértük, hogy az alapozáshoz rendeljen 10 mázsa cementet, uh-huh. A B nem tudom hányasnál, azóta azt lefejtettem, mindegy, a B50, aztán 50, mindegy. cementet, és anyósom boldogan megrendelte a tüzépnél, amikor a tüzép telefonos kisasszony azt mondta, hogy mi van, a parlamentot akarják fölépíteni? Mert ő százmázsa cementet kérte a telefonos rendelés alkalmával, úgyhogy ez már itt kezdődött a baj. Aztán voltak itt dolgok, hogy például az építőanyag, azzal az volt a baj, hogy nem drága volt, mint most.
Hanem nem volt.
Nem volt. Így van. Úgyhogy a férjem a Zsiguli kombival Ócsáról, ahol a állami szövetkezet jogtanácsosi, hogy hívják jában, pompázott, onnan hoztak két zsákonként a cementet. És aztán a másik az, hogy elmentünk tégláért például. A Pirisboros Jenői téglagyárban megrendeltünk egy hosszú platós teherautót, ahova 5000 kisméretű téglát szerettünk volna, ilyen válaszfalnak való téglát. Aha. Akkor még nem voltak ezek a lukacsos micsodák. Kisméretű válaszfal téglát szerettünk volna fölpakolni. 6-ra ott voltunk a gyár kapujában, mikor is közölte a Gizike, ez a kapuőr és a számláló, aki úgy fölmászik egy létrán a kocsihoz.
És megnézi, hogy hányat visznek ki.
Beköböli a téglát, és nap darabra pontosan megmondja, hogy hány van az. Hogy ő nem fog, miután a hosszú platósra csak 2500-ban, mit tudom, hogy mennyi fér el, vagy 1500, akkor az első fuvarral menjünk haza, a második fuvarért jöjjünk vissza, pakoljuk föl, és a gyárkapunk kívül pakoljuk le, majd a harmadik fuvarral szintén menjünk haza, mert ők közben nyilván be fognak zárni, tehát nem fogjuk megjárni az utat, és akkor visszük el, amikor akarjuk. Mondom, ember, ez nem lehet, mert Gizike. Mondom, ez ilyen nincs. De van. Úgyhogy mi szépen elvittük az első fuvart, a forró téglákra közben elkezdett esni az eső, úgyhogy hogy gőzölögtek a téglák, amikor hazaértünk a telekre, lepakoltuk gumilappal a kezünkbe, mert forró volt. Visszamentünk a gyárkapu elé, kipakolt következő fuvarért, és utána visszamentünk a gyárkapu elé lerakott maradékért. Így állt össze az 5000 tégla. És én azt mondtam, hogy ilyen nincs. És végig csináltuk, mert nem volt mit tenni, mert másnapra meg voltak rendelve a kőművesek, akik aztán pikpak falasztak, 4 óra alatt fölhúzták a mindenféle falat. És akkor elmentünk a kocsmába, és leöntöttük a téglaport, és ennyi volt a kis mixem. Nagyon érdekes tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak.
Hányban kezdtek neki az építkezésnek?
Kezdtük az építkezést, és 81-ben kaptuk a lakhatási engedélyt.
Ha 62-t mondott, akkor az 19 év?
De 76.
Ja, 76, bocsánat, itt csak éppen a telefon, akkor az nem volt.
76-ban vettük a telket, rá egy évre, hát inkább 77, kaptuk az építését. Mondanom sem kell, hogy típusterv volt, tehát nem volt egy nagy truváj azt engedélyeztetni, adaptáltatni kellett a helyi talajviszonyokra, meg a utcafront, meg a nem tudom mire, és 81-ben kaptuk az építési engedélyt. De közben millió, például, csak egyet mondok, elkezdték építeni az alapot, és akkor, ha én nem szólok, hogy emberek, a közmű hogy jön be a házba, akkor nem hagynak egy eterni szövet benne a alapba.
Alapban.
Amin keresztül a közmű, a víz, a nepta, a vicsoda bejön a házba, mert mint a tanúfilmben húzták a falat, betonoztak, és sem, Pedig akkor még voltak szakemberek.
Biztos. De ön honnan tudta azt, hogy itt valahogy be kellene hozni a vizet?
Beszélgettünk, hogy a mérnökkel különösen, hogy itt jön be a víz, ott lesz a vízakna, ott elágazik az utcafrontról, uh-huh. akkor itt jön be a járda alatt, itt megy be a... Hogy hívják be? Tehát az alapon itt kell valami rés, ahova bejön a vízvezeték.
És akkor önök, gondolom, ugyanúgy, mint ahogy az Őrfi József, önök is naponta kijártak Budaligetre a Pozsonyi útról?
Muszáj volt, és uh-huh. hála Istennek olyan drága szomszédaink voltak, mikor úgy mentünk ki, hogy nem kísértük, hanem csak küldtük ki a fuvart, akkor a szomszéd néni már kint állt a kapuba, hogy maguk mit keresnek? Jöttek, úgyhogy mindenki mindenkire figyelt, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, bár már elköltöztünk onnan, de hatalmas élmény, és nagyon nagy, hát mondjuk nekem eléggé jól fejlett gyakorlati érzékem volt, de azért okoztak meglepetést az építkezés során a úgynevezett mesteremberek, például azzal, hogy volt egy mérnök, aki üvöltvel jött le egyszer a padlásról, és közölte, hogy nem fogok maguk miatt börtönbe kerülni, mert hogy a szelemenfához nem csapolták be a gerendákat, meg nem rögzítették rendesen az ácsolatot a tetőnél, hanem csak ácskapocsal kötötték össze.
Mm.
Tehát az első lengevihar, mint a győzelmű zászló elvitte volna a tetőt. Úgyhogy ezért mondom, hogy az értelmiség, ha építkezik, akkor vértezze magát föl.
Akkor azért van baj. De hát ön azért az építkezés végére 81 után már, hát hogy is mondjam, vállalhatott volna építésvezetői állást.
Pontosan, így van.
Tehát addigra már mindent tudott az építkezésről. Így tudta, van. Hogy hova kell nyúlni.
Ismerősömet, akinek a felesége átváltott a kozmetikusságból építési vállalkozóvá.
Az igen.
Mert úgy megtetszett neki ez a feladat, és tényleg nagy kihívás volt, de azért nem biztos, hogy az ember a saját kárán kell, hogy megtanulja. De, szóval ezek voltak.
Házasságuk nem sinyelte meg az építkezést?
Nem, nagyon élveztük, mert a férjem jogászként örült, hogy produktumot kerül ki a kezek közül.
Az mindig jó,
én igen. Hogy megcsillanthatom a gyakorlati érzékemet, a gyerekek kicsik voltak, nem volt alkalom arra, hogy mi most ezen ne vajogjunk. Mindig a következő feladat volt. Tehát nem fáradtunk bele, és hát 40 évig ott laktunk, aztán most örömmel megváltunk tőle, mert most már azért ez nyűg.
A kert meg a távolság?
A távolság, igen.
És gondolom karácsonyra költöztek be 81-ben, nem?
Hát azt hiszem előbb, nyáron valahogy. De, na de olyan is volt például, az is egy nagyon érdekes volt, hogy a nappali szobát szigeteltük uh-huh. az ajzatbeton alatt, és kint a terasznak a helyén főztük, vagy forraltuk a bitument.
Uh-huh.
Mert akkor még olyan volt, hogy ilyen fekete bitumenes, mivel ilyen durva homokkal megszórt szigetelő volt, és alá kellett önteni a
vízáró szigetelés.
Ez május 1-én volt, és elkezdett esni a hó. És be kellett a tűzzel, szerencsére a tűz alá tettünk egy vaslapot, egy ilyen nagy kazánlapot, uh-huh. vagy nem tudom minek hívják, egy ilyen nagy, azt hiszem 8 mm vastag lapot, és ott a rettenetes sok erős melós az ablakon keresztül beemelte konténerosztus tüzestől be a házba a forró bitument. És amikor kész voltunk a jobboldali szobával, és átvittük a tüzet, és kentük a bal oldali szobát. Most mai eszemmel el nem tudom képzelni, hogy ezt hogy csináltuk, de akkor nem jutott eszünkbe ezen felháborodni, meg meg volt a feladat.
Ez volt az adottság, igen. Nem nagyon volt más választás.
Így van. És élveztük a teljesítményünket, hogy ezt most mi építjük.
Volt olyan, amiről azt gondolták, hogy hú, ezt elrontottuk?
Hát persze, volt például a parketta. Vettünk egy ilyen hülye mozaik parkettát, a 8 mm vastag, ilyen hálóval összekötött lapokból álló parkettát, és azt én kentem, raktam le, uh-huh. És oda, munka után a múzeumból, ahol én dolgoztam, oda jártam lerakni a parkettát. Uh-huh. Gondoltam, hogy miért ne haladjunk, hát mire hétvégén kijövünk az egészet tovább folytatni, addigra legyen parkettás a lakás, még ha nincs is felcsiszolva. Yeah. És akkor az a hülyeség volt, hogy kevés ragaszt vettem, és ez a ragasztó, ez a mozaik ragasztó vízoldékony. És egy kicsit túlságosan fölhigítottam, és ebből az következett, hogy megkentem a betont, az ajzott betont a ragasztóval, rátettem a lapokat, és gyorsan megszívták magukat a parkettalapok, uh-huh. És mi legközelebb mentünk, ezek ilyen, mint a rósegyni, így fölálltak a szeletek, vagy a hasábburgonya, így meggörbülve, fölállt, mert megszívta magát vízzel, és bezártuk a házat, ugyebár párás volt, uh-huh. nem hagytunk szellőző lehetőséget, és hát szegény anyag dolgozott.
Fel kellett szedni?
Igen.
És akkor újat kellett venni?
Nem, hanem azokon a helyeken, ahol ezek megtörténtek, ott ki kellett cserélni, de volt elég rátartásunk az anyaggal, úgyhogy nem volt baj, meg amikor lehetett becsiszolni egy kicsit, akkor visszaillesztettem, és akkor már nem, eszembe nem jutott fölhigítani a ragasztót, de szóval voltak ilyen kis nyüglődések vele, de még akkor sem éreztük, hogy ez olyan kilátástalan, reménytelen dolog.
Hogy ennyi idő alatt készült el, az annak az anyagi okai voltak? Tehát, hogy mindig volt valamennyi pénzük, amiből meg lehetett ezt-azt venni, tehát nyilván nem tudtak mindent egyszerre megvásárolni.
Igen, hát akkor a férjem jelölt volt, én a múzeumban azt hiszem 1700 forintot kerestem. Az rengeteg pénz volt akkor, nem rengeteg, de azért de mások voltak, ezt nem lehet összehasonlítani, más volt az anyagár, más volt minden, más volt az emberi erő, meg hát magunknak csináltuk. Tehát itt nem volt érdekes, hogy mennyibe kerül. Amit meg tudtunk venni, azt rögtön beépítettük. Úgyhogy ilyen dolgokat tudok mesélni, még rengeteget, de nem akarom az egész adásidőt ezzel.
Tehát, ha van még egy történet, azt meghallgatom a hírek előtt, mert ha még van valami önben, amit kapcsolódik, mert aztán a következő hallgatóval majd beszélek hírek után. De...
Ja, jó, akkor még egyet, hogy jó. A burkoló, pedig szakképzett burkoló,
igen.
Elkezdte a burkolást a konyhában, az ablak és a radiátor alatt természetesen. De hát miután nem volt az egész ház úgynevezett vinklide, négyszögletesen, tehát uh-huh. nem szabályosan, tehát mire a mosogató pulthoz ért, meg a szekrénysorhoz, addigra egy ilyen 30 fokos szöget zártak be a csempe lapok. Mondtam, Marikám, nagyon szépen kérlek, ezt most fordítsuk meg. Ezt most még föl lehet szedni. Indulj el a pulttól, mert ha én belépek a konyhába, és ott látom, hogy 30 fokos szögbe tortaszelek szerűen állnak a csempék a mosogatópult alatt, akkor én elszédülök. Majd a radiátor alatt jó lesz.
Persze.
Ez a 30 fok.
Igen.
És
akkor Pali fogta?
Pali fogta, és megcsinálta. Úgyhogy baromira észnél kellett lenni, de hát... Én még mindig csak annyit tudok mondani, hogy élveztük is a munkát, és így volt.
Tapasztalatait meg tudta osztani másokkal?
Persze.
Tehát amikor persze. Más bölcsészek is nekiugrottak egy házépítésnek, akkor el tudta mondani, hogy melyik irányba kell indulni?
Ettől elriadtak, lehet, hozzáfogtam, de körülbelül hasonló tapasztalatai voltak. Köszi, hogy hívtatok, és köszi, hogy elmondhattam, de engem most közbe keresnek, én ott látom.
Menjen, csak menjen. Köszönöm, kész csókon, viszont hallásra.
Ja, hello.
24.06.953, illetve 24.07.953. Most azt kellene csinálnunk, Dani, mert hogy néhány perc múlva hírek jönnek, hogy ki tudsz választani egy olyan számot, ami egészen eltart a hírekig.
A 60-as években nyár felé tetőzött az ifjúsági probléma. Emlékszem, nap mint nap hajóval átmentünk Almádiból Siófokra. Ó, a régi, régi, ó, a Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajónk. Ó, a régi, régi, ó, a teraszon, ültünk nyarakon, úgy néztünk végig a tavon. Filmek is készültek, vászorról ránk néztek autóstoppos fiatalok. Twisztelve nézték a víztükröt, s hallgatták, mit csacsognak a vízhabok. A 60-as években fellazult tételben fogalmazódott meg a világ. Kafkában, Szártban és távoli bölcsekben csodálta meg önnön magát. Ó, a régi, régi, ó, a Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajónk. Ó, a régi, régi, ó, a teraszon, ültünk nyarakon, úgy néztünk végig a tavon. Táguló gyűrűben konszolidációt hullámzott a szép Balaton. Emlékszem, átmentünk Délatelepről Révfülöpre egy nyári napon. Ó, a régi, régi, ó, a Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajunk. Ó, a régi, régi, ó, a teraszon, ültünk nyarakon, úgy néztünk végig a tavon.
Igen, igen, igen.
Elnézést, jó napot kívánok!
Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak, ez a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával. A műsor első órájában többek között Örfi József építésszel is beszéltünk. Ajánlom egyébként kedves figyelmetekbe azt a házat, amit ő fölrántott, meglehetősen szép, és mindenféle díjakat nyert vele. Hát tök jól néz ki. Úgyhogy, na szóval, hogy a mai műsor még mindig az építkezésről szól, arra biztattam önöket, arra biztattalak benneteket, hogy meséljétek el, hogy hogyan épült fel végül a házatok, vagy a nyaralótok. nagyon sok érdekes történet került már elő a múlt heti adásban is, meg persze ma is. Telefonszámunk 2406953, illetve 2407953, Viberen 06303030953, és most szólok, hogy már csak fél óra van hátra az Annó Budapestből, mert 15:30-tól Rózsa Péter választási műsort tart itt egészen 4-ig, és persze lesz majd speciális választási műsor itt a Klubrádióban. Este mindenhonnan bejelentkeznek a tudósítóink, és minden információ, minden hír, minden kampányrendezvény, vagy ezért belőkerül. Na, halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kész csók, jó napot kívánok, üdvözlöm!
Hát itt a választás izgalmakban még egy nő. És
volt már szavazni?
Magamat úgy érzem.
Volt már szavazni?
Igen. És magamat úgy jellemezném, hogy egy autodidakta építkező, 40 év alatt 4 építkezés, mindig saját részre.
Aha.
És hát a Mátrából a Mátrába, de van benne Budapest is, és agglomeráció is, és pont ott, ahol Őrfi úr lakik. És én láttam ezt az építkezést, mindig nagyon, nagyon csodáltuk azt, ahogy lépésről lépésre halad előre, aha, arra jártunk kutyát sétáltatni, és nekem a második-harmadik építkezésem kötődik ahhoz a településhez. Az egyébként Piris Csaba, tehát ne legyünk titkolózók.
Igen, mondtam. Nem, mondtam, hogy Piris Csaba, igen.
Igen. Tehát magamról annyit, hogy én nem mernék úgy építkezni, hogy nem vagyok ott. És mindig is így tettem. Uh-huh. A Mátrából indultunk el egy családi ház eladása kapcsán, amit a szüleim építettek, és én ezt pici gyerekként végig láttam, és hát lehet, hogy ez volt egy ilyen indítatás, vagy az ember fölszedi a gyerekkori tapasztalatokat. Uh-huh. És akkor az első saját építkezés az Budapesten, 88-ban, ami ugye nekem itt belenyúlt a rendszerváltásba, amit azt jelentette nekem, hogy jön az áfa, és pont megyünk bele az építkezésbe, és mindent előre meg kell vásárolni, amit csak lehet, uh-huh, mert hát annyival olcsóbb lesz akkor az anyagköltség, illetve hát az az érdekes szituáció, amikor ugye az ember fölveszi még az OTP kölcsönt 3%-on, aztán egyszer csak mondják, hogy ez 32%, de ha visszafizeti a felét, akkor elengedjük a másik felét.
Ez igen.
És hát ez igen, tehát soha semmit nem kaptunk, nem nyertünk, de ezt akkor lesöpörtük a padlást, maradt 8000 forint az építkezés végén arra, hogy az adott hónapot túléljük a következő fizetésig, és visszafizettük a felét, amit éppen elkezdtünk. Talán 2 hónapot törlesztettünk, amit a családi házra fölvettünk. 1 millió forint akkor nagyon nagy pénz volt.
Hogyne. És de hogy döntöttek el arról, hogy belevágnak egy építkezésbe, vagy ki döntött ön?
Hát, úgy, hogy hárman voltunk a családban, a bátyám, az anyukám és én, és mind a hárman egy másfél szobás lakásban laktunk, és hát az én lányom akkor kicsi volt, és hogy az anyukámnak ne kelljen ingáznia, hogy gyerekfelügyel legyen, meg hát többet legyünk ővele is, ezért döntöttünk úgy, hogy akkor összeköltözünk, és az anyukámnak már volt építkezős tapasztalata, ő ebbe bátor volt.
Mátrában, igen.
Igen, és akkor így belevágtunk, és hát egy nagyon-nagyon kellemes ház volt, egy 2 lakásos családi ház, ott a Farkasrét fölött, és hát azért azt mindig elmondhatom, hogy Őrfi úrral ellentétben mindig volt annyi a háttérben, a konjunktúrának köszönhetően, amiből lehetett aztán építkezni. Mindig mindent az utolsó fillérig elépítkeztünk, de tehát nem volt az, hogy hosszan húzódnak az építkezések. Azt mondhatom, hogy ha van pénz, akkor körülbelül 11 hónap az, amivel alaptól beköltözésig el lehet készülni. Uh-huh. És ebben mindig annyira tevékenyek voltunk, hogy ennél az építkezésnél az anyukám volt a művezető, én voltam az anyagbeszerző. Hmm. És hát ma is látom magam, hogy a zöld Trabant kombi az Erzsébet híd közepén a Zalakerámia akciós lapjaival telipakolva, trapézva, szétálló kerekekkel, körülbelül 20-szal átlopakodva a hídon, és imádkozva, hogy csak most ne szakadjon össze ez az autó. És hát igen, szóval ilyen kalandok voltak, igen, a padlófűtés csővel aztán, amit a Pepsiből hoztam, az pont a kapu előtt összeszakadt a tetőcsomagtartó, de meglett, hazaírta holmi. És hát nagyon-nagyon szeretjük, aztán családi okok miatt 2001-ben akkor szétköltöztünk, és akkor
kerültünk Pilis Csabára, ahol először egy meglévő házat megvettünk, amit nemrégen építettek, de nem volt befejezve. Az nekem kötöttség volt, tehát én azt szeretem, hogyha én rajzolhatom meg, ez minden nagyképűség nélkül, és onnan 4-5 év múlva tovább is költöztem, és az már ott már tényleg minden a saját elképzelések szerint, és hát az is egy nagyon-nagyon-nagyon klassz hely volt, és hát a mostani életem párja indítatására mégis csak visszakerültünk 2019-ben a Mátrába. Pont a Covid kezdetekor elkészült az építkezés, és hát mondhatom, hogy ez az igazi saját termék. Itt aztán végigművezettem, én voltam az első, aki itt volt az építkezésen, meg az utolsó, aki elment. Minden a saját elképzelésem,
ez igen.
És hát nagyon-nagyon jó ebben lakni.
Mi a szakmája?
Hát sportmenedzser vagyok, és vidékfejlesztő.
Illetve hát ingatlanfejlesztő is.
Saját részre. Igen,
vidék és ingatlanfejlesztő.
Volt, hogy előkerült ilyen kis rejtvényújság, aminek a kis fehér szélén ott látom, hogy hát ezek voltak az alaprajz tervei, és mondjuk erre a házra körülbelül 2 évet készültem, mindenféle látványterveket összeszedve, de tényleg sikerült olyan tervezőt találni, aki hát hagyta magát, és mindent elfogadott, minden vonalat, amit én kértem, mindent úgy rajzolt, és egyet is értett vele.
Mennyivel,
és nagyon-nagyon jó benne lakni.
Mennyivel könnyebb 2019-ben, vagy 2018-ban építkezni, mint 1988-ban?
Hát az anyagválaszték az egyértelműen, az óriási, tehát most már egy olyan dolgokat lehet megvalósítani, hogy tényleg ez a ház már szinte azt mondhatnám, hogy passzív ház, itt köszönhetően napelemeknek, meg vastag falazó elemeknek, meg 3 rétegű ablaküvegeknek, tehát azért ez nagyon sokat számít energiahatékonyságban, ez biztos, hogy így van. Hát itt a hegytetőn mondjuk az emberanyag az nem egyszerű, de lehet az embernek szerencséje. És ebben egy óriási példa, innen is még egyszer üdvözlöm Danit, az Ácsot, aki egy fantasztikus csapatával együtt, fölrakták az összes szarufát, ilyen látszó födén van, és én elmentem a szigetelő anyagért, ugye vannak ilyen légáteresztők, meg párazárok, meg egyebek, és ott a jó ember azt tanácsolta, hogy mi lenne, hogyha így állnának a szarufák a talpszelemenhez képest, és akkor nem kéne szabogatni ezt az anyagot, és akkor gyorsan telefonálok, hogy na jó, akkor hozom, nem vágtátok még el a szarufát, várjatok meg. Megérkezek, meghozom az anyagot. Másnap Jézus Mária. Hát ezek elfelejtették betenni a fóliát. És megjöttek az Ácsok, és akkor mondja az Ács, hogy ne mondj semmit, tudom, leszedjük az összes szarufát. Tehát ez egy 2 napos munka volt, és azt mondta, hogy én csak olyan munkát adok ki a kezemből, amihez a nevemet tudom adni.
Dani...
Tehát ilyen fantasztikus mesterek is vannak.
Dani Erdélyi?
Nem.
Nem?
Nem, nem, nem. Itt hegyláb, itt kinézünk a hegytetőről. Hát egyébként Gajatetőn van ez a ház, és itt látjuk a fél Magyarországot.
De
irigylem. És itt a hegy... Lehet, lehet.
És mi volt az, amiben leginkább megszívták?
Nem volt ilyen.
No.
Nem volt ilyen. Tehát a szerencsénk volt a Covid-dal, az nagyon nagy baj lett volna, mert akkor meg kellett volna állni, de pont elkészültünk úgy, hogy be lehetett költözni. És hát ennél az építkezésnél talán 2-szer kellett kiabálni. Az egyik az volt, hogy a napelemnek a vezetékei, hogy bemenjenek az inverterhez, ahhoz minden szépen ki volt gondolva, és ehhez át kellett volna valahol bújtatni, és ez nem történt meg. Tehát hiába mondtam el sokszor, és akkor mondták, hogy na jó, akkor ezt itt fogjuk így meg úgy vezetni, látszó vezetéken, mondom, itt nem lesz semmilyen látszó vezeték, és akkor ez kicsit így hangosabban, de nem volt különösebb.
Azt gondolja, hát
igen.
Befejezte az építkezést már?
Igen.
Tehát nem lesz
igen,
több?
Igen, összes egy.
Nem lesz több építkezés?
Hát a férjem azt mondja, hogy ne. Én most már kezdem magam kipihenni, mert azért ez 8 hónap nagyon kemény munka volt, de soha nem mond, hogy soha, inkább azt mondom, hogy nem tudom, meglátjuk. Azért most már így bőven 60 pluszosan már másképp kell ehhez hozzáállni. De hát annyira jó hely, hogy innen hova menjünk tovább.
Igen, annál már nincs jobb hely. Köszönöm szépen, Évat, és gratulálok hozzá.
Hát nagyon szépen köszönöm, és hát Őrfi úrnak is innen még egyszer. Látodban is tényleg nagyon-nagyon ügyes, jó megoldásai van.
Igen, nagyon szépen. Jó. Köszönöm szépen, kész csak, viszont
köszönöm
hálásra.
Köszönöm én is, viszont hálásra.
24.06.953, de 24.07.953. Halló, jó napot kívánok!
Ó! Oh.
Újra hívjuk a kedves hallgatót. Dániel, semmi baj, megoldjuk. Addig majd én énekelek, vagy jelezt kérlek a telefonos kisasszony felé, kis Mária felé, hogy legyen olyan kedves, hívja újra a kedves hallgatót, akit most elvesztettünk, mert nagyon nagy bajba vagyunk, úgy jártunk, mint nem is tudom, hát amikor Désiré Botta üti saját nyomát, elvesztettük a hallgatót, holott már csak 12 perc van az Annó Budapestből, és mi lesz így? Halló, napot kívánok! Nem! Nem, csőnadrágozunk. Itt van már a hallgató? Nincsen, hát akkor csőnadrág.
Csőnadrág és hegyes cipő, így állok forte filmeken. Mambo magnóból szól a dal, nem vagy, de voltál kamaszkorom.
Ebben a dalban az a jó, hogy mindenki más tudja magában énekelni tovább, mindenki tudja a szövegét, a dallamot, és egy hallgató van a vonal túlsó. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Sziasztok! Balogh Jenő vagyok.
Hello, Jenő!
Hát beszéltünk többször.
Aha!
Hát itt rakok Mezőtúron a Sárai szélén, és fiatalkorunkban, mikor fiatal házasok voltunk, egy lakótelepi építkezésbe vettünk részt. Én voltam a szövetkezeti, elnök. Lényeg az, nem is erről akarok beszélni, kicsinek volt nekem ez a ház, lakás, és elcseréltük egy idősebb 50-es évekbe készült vályokházra a lakásunkat. Mivel, hogy mondtam már a múltkor, hogy szóló tanár voltam akkor is, és úgy kellett a cserét megoldani, hogy ne én fizessek rá, hanem a páciens. Tehát sikerült egy elég öreg házat megvenni, 2 szobával, fürdőszoba nélkül, komfort alig volt benne. Na most ugye az volt az első, a következő évben, tehát 82-ben költöztünk ki a lakótelepőt, cseréltünk, és fürdőszobát és előszobát külön bejáratot kellett építeni. Hát ez ment rendesen a maga módján, tehát terveztetés, stb. Stb. Az építkezésnél viszont rettentően nagy volt az anyaghiány. Többek között gerendát nem kaptunk az égvilágon, mondom 82-ben. Az égvilágon semmi, a tüzépeken nem volt. És talán emlékszel, beültünk az 500-as Fiatba, egy szintén építkezésben lévő barátommal, pontosabban munkatársam, és elmentünk országszerte
bontottat venni.
Tehát gerendát keresni. Mentünk, és egyszer csak véletlen összeakadtunk egy közös barátunkkal valahol Tiszavárkony környékén, és ő ajánlotta, hogy Kecskemét alatt menjünk be a Hanyadik Düllőn valamelyik erdőbe. És majd ott az egyik barátja megmondta az erdésznek a nevét, és ott majd kapunk
gerendákat.
És valóban lementünk, halombáltak a frissen kivágott fejő gerendák, a 6 méteresek. Most képzeld el, nekünk 80 darabot kellett elhozni. Nekem csak 20 darab kellett a fürdőszobához, az előszobához, de a barátom komplet építkezés csapott.
Akkor ez egy pótosi fa.
És az ember olyan gyerektelhetetlen, hogy akkor elkezdtük kiválogatni a gerendákat. Úgy kézzel. Voltunk rá 2-3, már nem is emlékszem. De életemben még úgy nem dolgoztam meg. És kiválogattuk. Ilyen 28-30 cm átmérő, 6 méter hosszú.
Iszonyosan nehéz, igen.
Vizesen. És itt az egyik cégtől kaptunk visszaarba egy rába kamiont, azzal hoztuk haza. És a nások, ja, elhántoltam le, vagyis a fejét, de most nem tudtam előkezni. Tehát van okéssel, meg ilyen mással, elhántoltam le a 20 darabot, és úgy félszárazva jöttek a nások, lebontották a tetőt, az elején a hozzá volt építve, természetesen akkor jött egy rettentő, egy nagy zugi, az első, tehát a régi épület majdnem beállott, de fogtuk a fóliát, megúsztuk. Na és akkor az ácsok, ugye itt az udvaron hozták a szalagfőrészüket, és kipattintották a madzaggal az egyenest, és itt szabták méretre. Én csodálkoztam is rajta, hogy meg lehet csinálni egyáltalán nyesgerendával, de mondták, hogy ne, semmi, ne is féljek, semmi. Sajnos milyen rovarkezelés elmaradt, mi egymást felkerült a tetőre, azóta is jól áll,
na,
de azért a frontok, bugarak járkáltak benne, és féltem, hogy esetleg tönkre megy, a fekete fenyő volt, ha jól emlékszem, a legnehezebb fajta. És mikor a feleségem fent volt Budapesten, amikor a főiskolára járt, akkor felcipeltem a padlásra a kompresszort, és ott a cserép alatt fújtam le a gerendázatot. Ez nagy kaland volt. De aztán kicsinek bizonyult ez a ház, és 94-ben elhatároztuk, hogy 94-ben még két szobát építünk hozzá, egy különbejáratú előszobában.
A Vályogházhoz.
Vályogházhoz. Uh-huh. Ez jó, hogy mondod ezt a Vályogházat, mert én annyira megvagyok, itt Mezőtúron nagyon-nagyon jó vályogokat vernek, uh-huh. Itt hatalmas polgári házak is vannak vályogból, 100 évesek.
Hát figyelj, én is abban nőttem fel. És nálunk is, tehát Szentesen ilyen házba laktunk, sőt, édesanyám még most is ilyenben lakik, és tök jó a Vályogház.
Igen. Na és akkor hogy jövök ki a legjobban, meg hogy lesz a legjobb? Az egyik ismerőse verettem vályogot. Jó sárga földből, jó kemény túri vályogot, és akkor már adtak rá engedélyt. Nem is tudom, hogy nem, de 1000 darabot kellett kiverni, és én előttem már méhészkedtem, mert kellett valamiből pénzt csinálni, és volt egy Csepel 344-es teherautóm akkor. Már. Uh-huh. És a fuvarozásokat én oldottam meg, tehát mentem a vályogért, mentem a sóderért, a homokokért, stb. Uh-huh. És itt keverték az udvaron, és természetesen a vályog már habasba lett téve, uh-huh. És vakolva is lett. Tehát aki nem tudja, belülről kívülről azt hiszi, hogy valami francos téglaház. Most egyébként itt ülök ebbe a hűvös szobába.
De jó.
A Cseperről annyit, hogy ezzel szállítottam, hatalmas alapot kellett ásni. Nem is gondoltuk, mert itt van, amikor talán az ősidőkben temető volt, és tehát labilis volt a talaj. Uh-huh. Az egyik oldalon 1.30-ra kellett ásni, vagy eleven talajt találjunk, uh-huh. A másik oldalon képzelnek 2.70-re.
Azt.
Irgalmatlan nagy mély. Jött el fel a víz. És hát az iskolától, a főiskolán dolgoztam, hoztam el platós zetort, és azzal hoztuk ki egyből, tehát toltuk fel, nagyon megdolgoztunk a fiammal hajnalba, hajnalonként ástuk ki. Na és még így is 20 köbmétert betont kellett belerakni, pontosabban úgy, hogy úszatott betont lett belőle, aha. Mert itt a város szélén a depóból a teheróval vagy 3 fuval ilyen bontott beton tömböket, rögöket hoztam, és azokat nyomtuk bele, és még
bele az alapba.
Kellett bele.
Ez kemény.
A cserép az olyan volt, illetve van a tetőn, hogy régen építettek valami hodályfélét, vagy valami istálófélét itt a Hercegasszony kastélynál, birtokon, és ez a barátom, aki verte a vályogot, ezekkel bontással foglalkozott. És onnan hoztam el a hórfarkú serepeket, uh-huh. És azokat a serepek, amik még most is fel vannak, ha fel vannak a tetőn, 1927 hétbe verték. És képzeld el, úgy raktuk a serepet, hogy a teherautóval így álltam a fal mellé, és sorváltunk, és a teherautóról egyből raktuk.
Egyből raktátok föl, szórtátok.
Aha. Ha van még ide, elmondok még egy sztorit.
Figyelj, ne meséljen még egy sztorit, mert itt van még egy hallgató, és aztán el kell köszönnöm.
Köszönöm. Jó, köszönöm, hogy meghallgattatok.
Hello, szia. Azt hiszem az utolsó hallgató van itt, és mindenféleképp szót adnék neki. Halló, jó napot kívánok.
Üdvözlöm Miklós, és nagyon kedvelem a műsorát.
Megpróbálok
nagyon gyors lenni néhány anekdotával. 80-as, 70-es és 80-as évek pedig haladni nyaraló építéssel kapcsolatban.
Aha.
Még a 70-es években egy kis faházat építettünk ide, és miután a nagypapám bodnár volt, és minden fa munkához értett, ezért ő csinálta a házat is, meg a nyilányzárókat is, az ablakot is, meg az ajtót is. Igen, csak hogy az én nagyapám olyan 150 valahány centi volt, az én édesapám 171 centi volt, úgyhogy a nagyapám megcsinálta olyan jó 180 centi magasra az ajtókat. Én meg 185-re nőttem meg, úgyhogy ezt a kis faházat én többször megemeltem a fejemmel, ahogy mentem ott át az ajtókon.
Gondolom, ki van írva, hogy fejre vigyázz.
Igen, körülbelül. De amikor a kiházat építettük már, hát az egy igazi mérnök kaláka volt, mert itt a édesapám gépészmérnök volt, a baráti körben építőmérnök, vizesmérnök. Úgyhogy az alapok azok nagyon mérnöki pontossággal, tényleg 90 fokkal készültek. De utána már a falazásnál ugye kőműveseket kellett alkalmazni. Én kamasz fiúként, én voltam a segédmunkás a kőműveseknek. Tehát fönt van a falon a kőműves, és leszól nekem, hogy adjam oda a fánglit.
Aha.
Hát mondom, az micsoda?
Igen.
Hát az ott van a vakebli mellett. Mondom, meg a másik.
Ott van a hóbli mellett.
Ja, körülbelül igen, úgyhogy le kellett mászni, és az ilyen jó kis sváb eszköznemek közül kiválasztani.
A malteros kanalat.
Mit is kellett volna odaadnom, de volt azért még érdekes történet, mert hát ugye a szocializmusban az anyagbeszerzés az nem volt annyira tökéletes, úgyhogy sikerült csempét venni a fürdőszobába, de hát ugye a háromnegyed falra elegendő. Úgyhogy akkor nem volt mit tenni, hanem raktuk a háromnegyed falnyi csempét abban a fajta csempéből, majd amikor egy másik fajtát lehetett.
Akkor újra. Elképesztő.
Akkor a másik negyed az olyan eltérő, ez így egy kicsit kreatívabb lett, meg olyan művészibb az egész.
Bocsánat. De... nagyon szívesen hallgatnálak, csak itt van már a következő műsor.
Jaj, hát akkor nagyon köszönöm.
nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra, szervusz. Mert ahogy ígértük, fél négytől jön Rózsa Péter, és a választásról beszélget önökkel veletek. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Azon gondolkodtam, hogy jövő héten június 16-a van, vasárnap. És arra gondoltam, hogy megkérdezlek benneteket, hogy ki hogyan emlékszik vissza 1989. június 16-ára. Péter, te hol voltál? Akkor bent voltál a rádióban. Keres egy mikrofont, vagy...
Már... Szia, üdvözlöm a hallgatókat, de kim voltam terepen.
Terepen?
Nem.
Hősök terepen?
Nem. Dátumszerűen már nem emlékszem.
Ne viccelj már.
Nem, hogy melyik nap, hogy. De akkor jó. Annyi minden volt, tehát veled is ott találkoztam, amikor a kopjafákat vittétek ki.
Igen.
Csak az nem tudom, melyik nap volt. De
az korábban volt, mert június 16-án már készen már volt. Június 16-a az újratemetés napja.
Tudom. És a 16-án kim voltam a Hősök terén.
Igen.
16-án kim voltam a Hősök terén, és azt hiszem, hogy akkor láttam annyi rendőrt, mint tegnap. Közben ebben a eltelt nem tudom hány évben egyszerűen olyan készültséget, ami tegnap volt, a Podmaniczky utcától az Andrássy úti bekötő utcákon keresztül százával álltak a mikróbuszok.
Igen.
És nem tudtam, mire készülnek. Jó, hát itt volt a Magyar Péter fél tüntetés, de hogy mire föl készül, azt gondoltam, hogy kaptak valami jelzést, hogy mindjárt belepülnek a marslakók és bombázni fognak.
Szerintem inkább ilyen hát hogy is mondjam, tehát
egy rákészülés. Kicsit
rákészülés, meg hogy mindenki érezze a helyzet súlyát. Szóval a mai műsor szerkesztő Árva Brigitta volt, Kemény Dániel volt a gombfényesítő, Árva Brigitta szerkesztő, Kardos Józsinak és Pálinkás Volnak köszönöm a segítséget, Kismária volt a telefonos. Miről lesz szó az elkövetkezendő fél órában?
Hát nagyon meglepő lesz, hogy a mozzajló választásokról beszélgetünk. Várom a hallgatókkal. Szívesen beszélgetünk a hallgatókkal, ha valakinek van olyan elmondani valója, hogy elment választani, vagy nem ment el választani. Nincs kampánycsend, mindenről lehet beszélni, nagyon szívesen fogadom a hívásokat, de lesz két olyan interjú, ami azért érdekes lehet a hallgatók számára is. hiszen a 8. kerületben egy nagy háború zajlik Pikó és a vele szembe induló MSZP-s polgármester jelölt között, viszont Tóka Gábor politológus, a Vox Populi blog szerzője ott van a helyszínen, őt hívjuk, vele beszélgetünk, és hogy legyen egy külföldi impresszió is. Noerbeck Krisztina Dániából fog jelentkezni, és elmondja, hogy ott hogyan zajlott. Este pedig 7 órakor Dési Jánossal várjuk a hallgatókat. Addig megyünk, ameddig reményeink szerint az Európai Uniós eredményekkel, legalábbis a nem hivatalos eredmények megjönnek, ami azt jelenti, hogy 11 óra után, szerintem 11:30-kor zárunk.
De jó Isten. Szóval köszönöm szépen,
megtisztelő. Fogsz akkor.
Már régen. Figyelmeteket, nevezetek részegen, ha kábítószert fogyasztatok, tudjátok, hol a határ. Give peace a chance, Putyin, rohagy meg, V-hallás.
Pár Isten búcsúzik, take good care everybody and bye-bye.